Folytatódik az Inforádió arénája, amelynek vendége Kőrösi Csaba, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóságának vezetője. Beszéltünk az első részben már a vízvilág találkozóról, a budapestiről. Mi a legfontosabb tanulsága ennek a rendezvénynek Magyarország számára? Profitálhatunk ebből?
Hogyne. Ha a magyar tanulságokat vennénk előre, mert hogy nemzetköziek is levonhatók, hiszen nagyon komoly nemzetközi hatása volt a rendezvénynek, de nézzük a magyarokat először. Politikai, diplomáciai, gazdasági és tudományos területen is meg lehet állapítani ezeket a tanulságokat. Politikai, diplomáciai téren 2013-ban mi áttörtünk egy üvegplafont.
Hívasztuk be a témát a porondra?
Azzal, hogy mi alkottuk meg a vízes fenntartó fejlődési célt, azzal egy áttörést produkáltunk, de ezzel maga a magyar vízdiplomáciai gondolkodás, magyar szerepállás, az áttört egy üvegplafont. És most értették meg sokan igazából ezt. Most ezen a BVS-en. Ez egy kiemelt szerepet ad a magyar politikának, vízpolitikának, vízdiplomáciának, de ez a szerep nem fog örökké tartani. Ez addig tart, amíg mi képesek vagyunk ebben a vezetőszerepben új tartalommal megjelenni és érdekesek lenni mások számára is.
Magyarul az innovációnak Magyarországon kell megjelennie?
Például. Például.
Meg tud? Van elég agy itthon?
Itt van.
És itthon is marad?
Itt van. Én ezt láttam kint a BVS-en. Ez nem jelenti azt persze, hogy nekünk elszigetelten kell lenni más országoktól, sőt, az egész játék lényege az, hogy hogyan tudunk más piacokon megjelenni az itthoni termékeinkkel.
Tudjuk exportálni a vizet, bocsásson meg.
Nem a vizet kell exportálni. Itt jön a másik tanulság Magyarország számára, vagy lehetőség Magyarország számára. Ahhoz, hogy a világ vízügyeit rendbe tegyük, optimális esetben évente 600 milliárd dolláros befektetésre lenne szükség. Ezt föl kell vinni odáig. Ennek körülbelül most a harmadánál tart a világ. De ez azt jelenti, hogy mivel nem kockáztathatjuk meg az általános vízválság elhatalmasodását a világon, ez ki fogja kényszeríteni az élet, a politika és a gazdaság, hogy menjünk ebbe az irányba. Tehát lefordítom most a gazdaság nyelvére, meglehetősen nagy biztonsággal meg lehet mondani, hogy a vízpiac, tehát a víztechnológiai piac, a vízgazdálkodási piac a következő 15 év egyik legnagyobb bővülése előtt áll, és ez lesz az egyik legérdekesebb, leglukratívabb piac.
És ebből mi hogyan profitálhatunk, ha egyáltalán hasznot húzhatunk?
Hát ez volt az egyik célja a BVS-nek. Kimondva, kimondatlanul. 2013-ban, amikor megszerveztük az első BVS-t, akkor még nagyon vergődő és rossz állapotban lévő magyar vízipar néhány héten belül, BVS lezárását néhány héten belül 600 millió dolláros szerződésig jutott el. Ez azóta már 1 milliárd fölött van. Na most innen szeretnénk egyet továbbugrani, hiszen azóta történtek fejlesztések Magyarországon, és ahogy láttam a reakciókat, most idehoztuk a világot. 117 ország itt volt annak vezetőivel együtt.
Sőt, én most felolvasok egy közleményt, a fejlesztési tárca szándéknyilatkozatot írta le a vízvilág találkozó alkalmából. Ez is egy út a jövőbe?
Hogyne. Hogyne. Magyarország számára meggyőződésem, hogy a víztechnológia, a vízgazdálkodás, nem csak a technológiai része, hanem ennek a szoftver része egy nagyon komoly exportcikke lehet. És úgy tűnik, hogy lesz is. Ahogy említettem, 2013-ban még vergődött a magyar vízipar, aztán sokan rámozdultak erre a piacra Magyarországon, de igazából az ipar most érezte meg ennek az ízét.
De hogyan tudjuk ezt exportálni, hogyha már a vizet nem is, mint mondta? A tudást? A technológiát? Az innovációt?
Az innováció termékeit tudjuk exportálni elsősorban, olyan víztisztító berendezéseket, amik alkalmasak például a világon a nagy központoktól távol lévő kis térségekbe, ahol esetleg nincs áram, nincs vízvezetékrendszer, és ott helyi vízellátást tudunk produkálni.
Hogyha már említettünk egy példát, akkor például Bangladesbe is?
Bangladesben nagyon érdekes tárgyalások voltak most a vízvilág találkozó alkalmából. Bangladesh rendkívüli módon érdeklődött az arzénmentesítési technológiák iránt. Olyan arzénmentesítési technológia vagy technológiák vannak Magyarországon, hogy például vegyszer nélkül tudja kivonni az arzént a talajvizekből. De ne felejtsük el azt is, hogy ahhoz, hogy a világ meg tudja ugrani a fenntartható vízgazdálkodás felé vezető nagy lépcsőt, ahhoz rengeteg vizes szakemberre lesz szükség.
És rengeteg pénzre is.
Rengeteg pénzre és szakemberre. Szakemberből van a legkevesebb. Afrikában, ha most elárasztaná pénzzel a világ Afrikát, akkor se tudnák megcsinálni azok a terveket, amire szüksége lenne a kontinensnek, ha a jelenlegi szakember mennyiséggel kellene megoldani. Tehát az oktatási szektornak olyan piaci lehetőség van a kezében, ami soha korábban nem volt. Ez most idejött. Tehát a magyar szektor előtt kinyíltak a kapuk. Át kell menni rajta. A fejlesztési bankjainknak az lenne a dolga, hogy ezt támogassák, és a magyar diplomáciának azt, hogy ezt minden erővel átverje.
Na, az adás első részében erről már szó volt, érintettük ezt a témát, hogy kiknek az együttműködése szükséges. Ugye van-e egy világalap erre a vízügyi problémára? Ugye itt volt a Világbank vízügyi igazgatója is Budapesten. A kormányoknak mi a szerepe ebbe? A Világbanknak, a különböző említett kereskedelmi pénzintézeteknek, vagy adott esetben a civileknek? Hogyan tudnak ők együttműködni?
Világalap nincs a vízre.
Kell, hogy nem.
Vannak olyan országok, amelyek pontosan ezt javasolják, hogy hozzunk létre egy olyan pénzügyi alapot, ami kifejezetten vízes infrastruktúra beruházásokra szolgálna. Szerintem ez egy jó ötlet, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy egy ilyen pénzalapnak a létrehozása az sok képbe kerül. Ennek a politikai, bürokratikus és egyéb nehézségeit figyelembe véve. Ennél érdekesebb dolog az, amit a magyar elnök kezdeményezett. Összehívta itt Budapesten a vízügyi elnöket estület tagjait, és idehívta a világ 9 nagy multilaterális fejlesztési bankját. És az volt a kérés feléjük, hogy nézzük meg közösen, hogy a világ vizes fejlesztésének jelenleg mik a financiális akadályai, milyen javaslatokat lehet tenni, és ehhez körülbelül mekkora tőkére volna szükség. És elkészítettünk a Világbankkal egy alaptanulmányt erről, ennek utána a következtetéseit megbeszélte a vízügyi elnöki testület a fejlesztési bankokkal, és az egyik következmény például az, hogy finanszírozható állapotba kell segíteni a vízszolgáltatókat a világon, hiszen a legtöbb országban erre nem képesek. Tehát tőkevonzásra nem képesek ezek a cégek. Második, olyan pénzügyi kondíciókat kell teremteni, hogy az felhasználható legyen a rászoruló országok számára. A harmadik, a fejlesztési bankok itt egy ígéretet tettek, hogy 5 éven belül meg fogják duplázni a vízügyi fejlesztésekre fordított tőke nagyságát. Ez óriási
pénz. Érdekeltek ők ebben? Hogyan tudnak érdekelté válni?
A fejlesztési bankok, ugye egy különleges állatfajta, ez kormányoknak a tulajdonában van. A kormányok érdekeltek abban, hogy a társadalmak túlélő képessége az erősödjön, megmaradjon. Tehát ezért hozták létre a fejlesztési bankokat. Azt kell biztosítani, hogy a befektetett tőke megtérülése az jó legyen. Ráadásul azért mondjuk ki a hallgatóknak, hogy azt, amit a fejlesztési bankok tudnak produkálni, az a szükséges tőkebefektetésnek körülbelül 10%-a. Tehát 90%-ot egyéb forrásokból kell bevonni, ahhoz viszont magukat a vizes szolgáltatókat és cégeket hitelképes állapotba kell hozni. Erre jó az alappénz.
Egyébként ezt támasztja alá ugye a Világbank vízügyi igazgatójának nyilatkozata is, hogy minden koncessziós kétoldalú és multilaterális finanszírozással együtt csupán 40-50 milliárd dollár jutott vízzel kapcsolatos projektekre, pedig kizárólag a fejlődő országokban 500-600 milliárd dollárra lenne szükség, tehát a tízszeresére, a fejlett országokban pedig meg megbecsülni sem lehet ennek a nagyságát.
Így van, pontosan emiatt mondta Ander János, hogy akkor hívjuk össze a bankokat, üljünk le és nézzük meg, mert ezt a történetet nem lehet ennyiben hagyni.
De a 90%-át képesek ennek állni?
Nézze, itt egy paradigmaváltásra lesz szükség. A 90% az magánszektorból, kereskedelmi bankokból, belső finanszírozásból kell, hogy létrejöjjön. Nagyon sok országban például nincsen vízdíj. Semmiféle olyan eszköz nincsen, ami alkalmassá tenni a vízszolgáltatókat arra, hogy valami módon képesek legyenek finanszírozni önmagukat.
Kell, hogy legyen vízdíj?
Nekem meggyőződésem, hogy igen.
És ezt adott esetben emelni is kell?
Ez országtól változik. Ez már egy technikai kérdés, hogy mennyi a vízdíj. Azt kell mindnyájunknak megérteni, hogy miközben elismerjük a vízhez való jogot emberi jogi alapon, ugyanúgy, mint az egészséghez való jogot, ugyanúgy, mint az oktatáshoz való jogot, azt tudnunk kell, hogy ez nem esik le az égből önmagát, ezt elő kell állítani. Ha elő kell állítani, és oda kell szolgáltatni, akkor ennek költségei vannak. A társadalom köthet olyan megállapodást önmagával, hogy ezt teljes mértékben adókból más formában biztosítom, és akkor nem szedek be vízdíjat. Köthet olyan megállapodást önmagával egy társadalom, hogy van vízdíj, de annak vannak szociálisan érzékeny részei, például a legkevésbé tehetős rétegeknél alkalmazok egy olyan tarifát, egy olyan mennyiségre, amit ők mindenképpen meg tudnak fizetni. Köthet a társadalom egy olyan elvi megállapodást, hogy bizonyos szektorok számára, amik nekem nagyon-nagyon fontosak, ilyen kondíciók mellett biztosítok vizet, másik szektorok számára pedig más kondíciók mellett. Ez mindegy társadalmi megállapodás kérdése. De lényeg az, hogy ezt valakinek finanszírozni kell. Társadalmi szinten mindenképpen.
Most a fejlődő, illetve a fejlett országokról beszélünk, illetve az ő idézőjelbe problémáikról, pontosabban nem is kell ezt nagyon idézőjelbe tenni, de van, ahol nincsen víz, valahol nincsen eső, nincsen csapadék. Melyek a világ legveszélyeztetettebb helyei ebből a szempontból?
Sajnos ezeknek a sora bővül. Hagyományosan, mondjuk az utóbbi 15 évben kirajzolódott egy nagyon nagy félhold. Ez indul Afrikából, a teljes Száhelövezet, az észak, a esőerdőktől északra terjedő, egészen a földközi tenger partjáig, megy át a Közel-Keleten, Közép-Ázsián át, egészen Kelet-Ázsiáig. Mit jelent ez? Ebben a régióban a jelenlegi vízgazdálkodási rend mellett és a lecsökkent csapadék és vízmennyiség mellett, ha nem lehet megváltoztatni a vízgazdálkodás technológiáját és fejlettségét, akkor a Száhelövezetben a néhány éven belüli GDP-nek körülbelül 12-14%-a fog elveszni, a Közel-Keleten 15%-a, Közép-Ázsiában 11-12%-a, és a Távol-Keleten 7%-a. Ha jobb vízgazdálkodásra tudjuk segíteni ezt a régiót, akkor a Közel-Keletet leszámítva ezek a mínuszszámok mind pozitívba fordíthatók. De sajnos csatlakozott már ehhez Dél-Amerikának az észak-nyugati része. Bolíviában ma akkora szárazság van, hogy a katonaságot kellett már bevetnie a fővárosban a víz kiosztásánál. De beszélhetünk Kaliforniáról is, ahol még mindig tart az utóbbi 900 év legnagyobb szárazsága.
Hány embert érint az akut vízhiány?
Ha az egész földet nézzük, akkor jelenleg 4 milliárd ember él a földön, aki az év legalább egy hónapjában valamilyen vízhiánnyal néz szembe. Másfél milliárdan legalább 6 hónapon keresztül néznek szembe valamilyen vízhiánnyal.
Az életfenntartást veszélyezteti ez, vagy a gazdaságot?
Az életfenntartás az utolsó kérdés egyébként. Először megy tönkre a mezőgazdaság, először megy tönkre a gazdaság, és az utolsó lesz, amikor már az emberi élet konkrétan veszélybe kerül. Tehát először tönkre megy a gazdaság, és esnek szét a közösségek.
Visszatérek a kérdéshez, hány embert érinthet, és ezek az emberek mit tudnak csinálni? Szokták azt mondani, hogy a klímaváltozás miatt, a vízhiány miatt elindulhat egy népvándorlás. Elindulhat?
Ezt tegyük múlt időben már. Elindult. És ne csak azt nézzük, hogy víz van, víz nincs, ugyanis ez az egyik kiváltók. Ennek van egy olyan következménye, ami nagyon-nagyon közvetlenül érinti a közösségeket. Gyorsan elkezd degradálódni a termőföld. Részint a vízhiány miatt, részint a rossz mezőgazdasági technológia miatt.
Élelmiszer sem lesz, nem csak víz.
Nincs élelmiszer például. Tipikus ilyen a Száhelövezet. A Száhelövezetben az utóbbi 10 évben 25%-kal növekedett a lakosság, és az élelmiszer termelést nem lehetett megnövelni. Sőt, olyan mértékben pusztul a mezőgazdasági talaj, a termőterületeknek a nagysága, hogy évenként 10-12 millió hektár vészel. Mondjuk ez egész világra vetíthető, de hogy ez mekkora, másfélszer akkora, mezőgazdasági terület vész el, mint amikor a Magyarország összes termőterülete. Ennek mekkora az értéke? Ha volna olyan piac, ahol ennyi mezőgazdasági földet normális áron el lehetne adni egyszerre, akkor ez a magyar éves GDP-nek körülbelül 50-szerese volna. Ez egy akkora értékvesztés, ami már most a száhelővezetben például hatalmas migrációt generál.
Mekkora? Tudjuk számszerűsíteni?
Igen, az ENSZ-nek a számításai szerint, ha 10 éven belül ezt a folyamatot nem lehet megállítani, akkor 50 millió embernek szűnik meg a létalapja abban a térségben. Ebből 12 már elindult. 12 millió elindult.
Merre?
Először a szomszédos nagyvárosokba, aztán a szomszédos országokba, de ne átassuk magunkat, jó néhányan már Öszkénél vannak. A földközi tengeren átkelők jelentős része ebből a régióból jön. És részben pontosan azért, mert olyan környezeti problémák feszítik szét a társadalmakat, az intézmények ezt képtelenek kezelni, a gazdasági létalap lecsökken, arra kényszerülnek, hogy máshol keressenek maguknak boldogulást. Először a társadalom mobil tagjai indulnak el. Jellemzően azt látjuk, ugye, hogy fiatalok, zömében fiatalok próbálnak átkelni a földközi tengeren. Olyan jellegű népvándorlás indulhat el, ha nem lehet megállítani a rossz vízgazdálkodást, és nem lehet egy technológiaváltásra, a földművelésre alkalmassá tenni az ő területüket, amit nem lesz képes kezelni sem Európa, sem más földrész.
2016 végén vagyunk. Mi lesz most 2030-ra vagy 50-re? Belátható ez?
Én csak abban az opcióban szeretnék gondolkodni, hogy azokon a veszélyeztetett területeken, amelyek jelenleg bocsátják ki nagy, egyre nagyobb mennyiségben a migránsokat, azokon a területeken olyan fejlesztéseket lehet csinálni, természetesen az adott ország bevonásával és az adott ország szükségleteinek megfelelően, és az ő eszközeikre is támaszkodva, ami képes az ottani közösségeket ellátni, és az ottani problémákat helyben megoldani. Csak egy olyan adat, ahhoz, hogy adott mennyiségű embert el lehessen látni élelmiszerrel, és egy ottani körülmények között elfogadható színvonalon életfeltételeket biztosítani számára, az körülbelül harmadannyiba kerül, mint amennyit ráköltenek az illegációs migrációs út során, plusz a fogadó országok az integrációs költségek fedezésére a megérkezés utáni első évben. Ezt a kettőt összeadjuk, ez háromszor akkora, mint amivel meg lehetett volna oldani a problémát helyben.
Egy évvel ezelőtt, 2015. decemberében írták alá a Párizsi Klímaegyezményt, ami idén november elején lépett hatályba. Nagyon rövid időnk van hátra, így egy aktuális politikai hírrel kezdeném. Jövő év elején lép hivatalba az új amerikai elnök. Donald Trumpnak igen erőteljes nyilatkozatai voltak a klímaváltozással, a klímapolitikával kapcsolatban, elutasítja. A hazai ipar fejlesztése okán olyan beruházásokat szeretne megvalósítani, ami adott esetben egy, ha lehet így fogalmazni, szeget üthet a klíma koporsójába. Így látja?
Hát a klímaváltozást nem fogja megállítani, hogyha egy másik politikára vált az Egyesült Államok, de az tagadhatatlan, hogy a kampány során Donald Trump olyan üzeneteket adott, hogy kilép a párizsi megállapodásból, amelyek tagadhatatlan felgyorsították a párizsi megállapodásnak a tető aláhozását, hogy nehezebb legyen belőle kilépni.
Az első 100 napos programját is meghirdette.
Ez már korán sem annyira radikális, mint amit a kampány idejében mondott. Most már nem arról van szó, hogy ezt az egészet úgy, ahogy van, fel kell rúgni. És persze várjuk meg, hogy milyen lesz a tényleges amerikai adminisztráció cselekedete, de azért hadd ajánljak egy-két olyan dolgot a közös figyelmünkbe. Értem, hogy Trumpnak a kampány idején nagyon fontos volt a szenet termelő, Amerikában úgy hívjuk, hogy szénövezet szövetségi államainak a szavazatainak a megszerzése. És biztos, hogy fog is tenni ennek érdekében valamit, amikor a gazdasági programját beindítja. De az már tény, hogy az Egyesült Államokon belül jelenleg körülbelül kétszer akkora a tőkebefektetés mennyisége a megújuló szektorba, mint a fosszilis szektorban, tehát olaj, gáz és szén együttvéve. Ez azt jelenti,
akkor hogy... a megújuló ipar már elindult Amerikában is, és ennek nem lehet gátat szabni.
Nem fog, nem, senki nem fog tudni ennek gátat szabni. Ráadásul van egy olyan geopolitikai logika is, hogy a jövőt azt fogja igazából kontrollálni, aki a technológiát kontrollálja. Tehát zajlik egy verseny a technológiai szuperhatalmi pozícióért. Egyesült Államok, Kína is még van néhány jelölt erre. Ha az Egyesült Államok ebből kilépne, az olyan nagy versenyhátrányt jelenten az Egyesült Államok számára, ami alig ha hozható be bármilyen más fronton. Ezt jelzi egyébként Trumpnak az amerikai gazdaság és az amerikai high-tech ipar. Nem abban érdekeltek, hogy Amerika pozíciói gyengüljenek a világgazdaságban. Arról nem is beszélve, egy csomó ország pedig azt jelezte az Egyesült Államoknak, hogyha ti kiléptek esetleg a párizsi megállapodásból, akkor, és visszatértek egy fosszilis fejlődési pályára, akkor mi kénytelenek leszünk megadóztatni a termékeiteket az eddigihez képest nagyobb arányban, hiszen az nem jó, hogy mi befektetünk, erőfeszítéseket teszünk, más pedig esetleg nem.
Globális szinten megbomolhat ez az összefogás, vagy az ön szavaiból ítélve, akkor minden megy az eddigi mederben?
Várjuk ki a végét. Ez egy elég nagy tétekben menő politikai játszma, és nagyon nagy tétekben menő közgazdasági játszma. Kicsit felelőtlen volna most egy mondatban ezt megoldani. Az biztos, hogy az Egyesült Államok érdekei nem csak a szén mellett vannak, az Egyesült Államok érdekei a technológiai fejlődés mellett vannak. De azért egy olyan adatot hadd említsek. A szénipar az egy nagyon szomjas ipar. És a szénből előállítandó energia az egy nagyon szomjas energia.
Víz kell hozzá.
Nagyon sok víz. Ha a szénbányászatnak és a szénből való energiatermelésnek a vízigényét egész világon összegzem, akkor ez 1,2 milliárd ember ellátására elegendő vizet jelent.
Globális felmelegedésről még egy mondatba, pedig ez egy külön műsort is megérne. Teljesíthetőek a klímaegyezményben vállalt célok? Tehát ez a másfél Celsius fokos hőmérsékletemelkedés 2030-ig?
Párizs célja ugye az, hogy 2 fokon belül tartsuk, és benne van az is, hogy ha lehet, akkor másfél fokon belül. Másfél fok szerint sajnos már elment. A 2 fok még esetleg hozható, de ahhoz egy nagyon radikális dekarbonizáció, azaz gazdaság átépítése van szükség. Amit most bevállaltak Párizs kapcsán a csak nem 200 tagállam, ehhez képest egy nagyon nagy ugrást kell még előre tenni. Az Európai Unió 28 tagállama által bevállalt kibocsátás csökkentésnek a 10-szeresére lesz szükség a 2 Celsius fokhoz.
Körösi Csaba, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntartatóság igazgatóságának vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm a beszélgetést. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.